Sziasztok! Ez itt a Laba Hungary Okosnak Lenni Jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A Laba egy több éves múlttal rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuit. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt, és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a Laba kurzusait. Bitay Andrea vagyok, és ezúttal Dormány Ritával beszélgetek, aki amellett, hogy kommunikációs vezető a Digic Animációs Stúdiónál, a Canva grafikai program igazi ismerője. Szia, örülök, hogy itt vagy!
Hello, szia, és sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Mesélj kérlek először is arról, hogy te hogyan ismerkedtél meg a Canvával, és mi volt az, ami gyakorlatilag azonnal megfogott benne?
Körülbelül 6 éve egy barátném átküldött egy cikket, amiben különféle ilyen felhasználó barát grafikai programokat, oldalakat mutattak be, és én akkor már egy grafikai képzésben vettem részt egyébként, viszont ugye ott tanultunk Photoshop, Illustrator, InDesign és egyéb programoknak a használatát, de azért én ezekben nem voltam olyan profi, és amikor megláttam a Canvát, és elkezdtem használni, én ennek nagyon megörültem, mert én korábban is szerettem szerkezgetni, akár a PowerPoint-ban rengeteg prezentációt készítettem, de úgy egyébként is nagyon sok vizuális anyagot próbáltam már korábban is készíteni, ilyen-olyan programokban, viszont engem az lenyűgözött, hogy itt azért sokkal intuitívabb módon lehetett kezelni ezt az egész rendszert, és nagyon könnyű volt elsajátítani a használatát. És tényleg nekem, aki azt éreztem, mondjuk a grafikai képzés során, hogy azért a Photoshop és az Illustrator, az InDesign, hogy azok azért tényleg nagyon, nagyon profi programok, és hogy tényleg nagyon sok gyakorlás kell ahhoz, hogy valaki igazán jó legyen bennük, és tényleg nagyon szép anyagokat készítsen, és ehhez képest a Canva viszont sokkal egyszerűbbnek bizonyul. Nyilván más is a más lehetőségeket is biztosít, viszont sokkal könnyebben lehet mégis nagyon szép anyagokat készíteni benne.
Igen, ezt én is tapasztalom, mert én is aktív felhasználója vagyok. Te mit tapasztaltál azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt években, onnantól kezdve, hogy te elkezdted használni, a mai napig milyen irányba fejlődött, hogyan változott a Canva?
Egyrészt 2019-ben megvették a Pixabay-t és a Pexels-t is, ami azt is jelenti, hogy sokkal több fotó és videó áll rendelkezésre, tehát nem kell mondjuk külön stock oldalakról beszerezni képeket, hanem amikor nekem valamilyen képre van szükségem, és az nem saját forrásból történik, tehát hogy nem én fotóztam be, vagy pedig nem a cégem biztosítja a fotót, hanem egy általánosabb képre van szükség bármilyen illusztrációhoz, akkor azt meg tudom tenni onnan, és ott a rendszerben ki tudom keresni könnyen, és azt tudom, hogy ez már használható is, tehát, hogy ennek a használhatósága, ugye a jogi oldala is le van fedve, ami azért nagyon sok milyen képhasználat esetében egy kérdés, és ezt a kurzuson is azért ki szoktam emelni, hogy ez tényleg egy olyan pont, amire figyelni kell, hiszen sokan beleesünk ebbe a hibába, és ezzel is más segít a Canva. Aztán a másik, ami egy ilyen kulcs dolog szerintem, mondjuk az, hogy videókészítés, és nem csak a videónak a vágása az, ami elképesztően fejlődik, hogy a Canvában hogyan és mit lehet készíteni, és gyártani, és vágni, de akár felvételt is lehet készíteni. Tehát, hogy én nagyon könnyen tudok, úgy értem, hogy én és bármelyik felhasználó, akinek erre affinitása van, nagyon könnyen tudunk akár mondjuk ilyen oktató videókat is készíteni már a Canvában, vagy szimplán csak felvenni egy anyagot, nem tudom, magunkat felvenni, és utána azt belevágni egy videóba például. Tehát, hogy alapvetően is azt mondanám, hogy az elmúlt években elképesztően fejlődik a Canva, sőt, igazából kurzusra is mindig át is kell néznem az anyagokat, mert mindig már annyian fejlesztés van, hogy mindig egy picit frissítenem kell nekem is, és tényleg akár csak egy-két hónap alatt is rengeteg új funkció érkezik, úgyhogy ami igazából nyilván jó hír is, hiszen ez azt is jelenti, hogy folyamatosan azon dolgoznak a Canva-nál, hogy minél jobban kiszolgálják a célközönséget, és minél több funkcióval, minél jobb dolgokat lehessen készíteni.
Uh-huh. Ha valaki még annyira nem ismerkedett meg a Canvával, akkor neki mit mondanál, hogy általánosságban véve kiknek és miben tud leginkább segíteni?
Alapvetően egyébként azt mondanám, hogy bárki, akinek van affinitása arra, hogy különböző vizuális anyagokat készítsen, de nincs meg a megfelelő, mondjuk úgy, hogy eszköze hozzá, annak érdemes egy picit elmélyülni a Canva rejtelmeiben. És hogy mire is lehet ezt használni, onnantól kezdve, hogy így az abszolút magán jellegű felhasználásról indulunk el, például képeslapot készítek a szeretteimnek, vagy mondjuk egy üdvözlőkártyát, egy esküvői meghívót, vagy akár ilyen színező lapokat a gyerekeknek, bármi ilyesmit, órarendet, tényleg olyan dolgot, amiket így a magánéletben akár elkészítenénk magunknak, vagy a kis családunknak, ilyenektől kiindulva nagyon sok olyan anyagig, amit már az üzleti életben használunk. És egyébként ennek megfelelően azért többféle, vagy inkább azt mondom, hogy igen sokféle résztvevő szokott a kurzusban is megjelenni, tehát ugyanúgy vannak alkalmazottak is, aki akár mondjuk marketingesként érkezik, vagy különféle területekről, akár mondjuk egy mérnöki iroda, kommunikációs szakembere, de vannak vállalkozók, cukrász, fodrász, vagy pedagógusok, tényleg a biológia, kémia tanártól kezdve a diákokig, nagyon sok ember, aki vagy ahhoz, hogy mondjuk jobb ilyen edukációs anyagokat tudjon készíteni, és még jobban át tudja adni az anyagokat, vagy pedig ugye be tudja vonzani a célközönségét, mondjuk egy vállalkozó, és ahhoz sokkal jobb anyagokat készítsen, legyen szó offline vagy online anyagokról, tehát akár én mondjuk a social media felületeimre szeretnék készíteni valamit, és Facebook posztokat, vagy borítóképet, vagy bármilyen hirdetéshez készítek anyagot, egészen addig, hogy mondjuk egy plakátot készítek, amit ki szeretnék tenni mondjuk a ház elé. Tehát, hogy bármi ilyesmi, amit szeretnének az emberek használni, bármilyen marketing anyagnak akár az elkészítéséhez, de ugyanúgy, ha mondjuk én egy, nem tudom, nagyon speciális, nem is speciális, de hogy egy nagyon szép ajánlati formát szeretnék elkészíteni, arra is tökéletes. Úgyhogy rengeteg lehetőség van most már a Canva-ban, és azért a nagyon jó az, hogy ehhez sablonokat is biztosít a Canva. Tehát nem a nulláról kell elindulnunk, és szerintem ez az egyik nagy ereje, hogy nem az van, hogy ott van egy fehér vászon előttem, és jó, hát akkor gyerünk, Rita, valamit találni, oké, hanem pont az, amire rájöttek a Canvának a megalkotói, hogy nagyon sokan még ha tudják is használni a Photoshopot, de hogy azokat az ilyen alapvető vizuális alapelveket, amikkel tisztában kell lenni ahhoz, hogy jó anyagokat tudjunk készíteni, nem feltétlenül tudják, hogy érzik úgy az emberek. És ebben például nagyon sokat segít, az, hogy ilyen sablonokkal tudunk dolgozni, mert ezeknek a segítségével igazából kapunk egy alapot, és utána azt már a saját szájízünk mentén, ugye a saját tartalmunkkal, a saját színeinkkel, vagy képeinkkel át tudjuk dolgozni, de már megvan az a struktúra, amiben ezeket kvázi csak be kell ágyaznunk, és én azt szépen esztétikusan már megkapjuk a kis anyagunkat.
Ez nagyon fontos szerintem, hogy ezt elmondtad, mert talán sokan vannak, akik pont azért ijednek meg attól, hogy elkezdjenek vele dolgozni, mert hogy attól félnek, hogy nekik ez így nem fog sikerülni, és nincsenek azzal tisztában, hogy kapnak egy alapot, választhatnak egy alapot, és onnantól kezdve elég, ha csak azt egy kicsit így meggyúrják így a saját igényeikhez, meg a saját stílusukhoz mérten, de hát természetesen ugye, ahogy ezt már említetted, ennél azért sokkal-sokkal több dolgot lehet benne csinálni, és nagyon-nagyon tényleg el lehet mélyülni ezekben az egészen apró dolgokban is. Kicsit visszakanyarodva még az elejére, hogyan induljon neki az ember a használatának, ha először találkozik vele, akár olyan szempontból is, hogy milyen gondolkodás móddal induljon neki ennek az egésznek.
Szerintem ami a kamerában nagyon jó, hogy nagyon sok funkciója, és így a fő, vagy inkább mondjam, az alapfunkciói, azok mind elérhetőek ingyenes felhasználóként is. Tehát az arra van szükségünk, hogy igen, be kell regisztrálnunk, és ez a regisztráció, ez még nem jár semmilyen fizetési kötelezettséggel, és utána tudjuk használni a, mondjuk úgy, a legtöbb funkciót. És amikor már, és tényleg azt is javaslom, hogy amikor az ember ismerkedik a Canvával, még ne fizessen elő semmire, nézze meg, hogy alapvetően neki a rendszer az szimpatikus-e, ebben úgy érzi, hogy tudna dolgozni, vagy sem. Ha igen, akkor érdemes tovább menni, és látni is fogja, hogy mik azok azok a pro funkciók, tehát azok az előfizetéses funkciók, amik már egy picit akár többet adnak, de nincsen ám azokra sem mindenkinek szüksége. És éppen ezért mondom azt, hogy érdemes először csak az ingyenes verzióval ismerkedni, és ott is annyi funkció van igazából, és annyiféle sablon van, hogy bőven van mit kitapasztalni, és megnézni, hogy ez nekünk mennyire szimpatikus, mennyire áll kézre, hogy valójában, ha igen, akkor lehet tovább menni, vagy szimplán azzal, hogy ugyanúgy előfizetés nélkül használjuk, és már elkezdjünk üzleti anyagokat is készíteni benne, amivel persze akkor így arra akarok utalni, hogy érdemes mondjuk ilyen saját anyagok elkészítésével indulni, saját alatt a privátot értem, tehát hogy érdemes a különféle ilyen privát célú felhasználással elindulni, tehát mondjuk, amit az előbb is említettem, ez a képeslapot készíteni, vagy egy olyan, tudom, meglepetés kártyát, ajándék kártyát, bármi ilyesmit, amit mondjuk egy családon belül valakinek készítünk, és utána menni ezzel tovább. Tehát egy picit érdemes játszani vele, mondjuk így, és utána meglátjuk, hogy vajon ez mennyire megy nekünk, de azt gondolom, hogy a sablonok azok mindenben segíteni fognak. Tehát, hogyha össze kellene foglalni, hogy mi az, amit javasolnék elinduláshoz, az azt, hogy regisztráljunk be, de ne fizessünk elő, és nézzük meg, hogy milyen sablonok vannak, hogy működik a sablonoknak a használata, és utána saját ilyen privát felhasználásra készítsünk egy-két anyagot ezekkel a sablonokkal, hogy már leteszteljük, hogy milyen a rendszer, tudjuk ezt mi szeretni és használni.
Amellett, hogy ezek a sablonok nagyon sokat segítenek és megkönnyíti a munkát, azért el lehet rontani a Canvában készített képeket is. Mikre érdemes szerinted odafigyelni, hogy tényleg hatékonyan át is tudjuk adni az üzenetet vele, és a dizájn is azért egy trendi és jól sikerült dizájn maradhasson?
Igen, itt azért sok pontot ki lehet emelni, többek közt egyébként azt is, hogy ha belenyúlunk a sablonokba, ami egyébként egy jó dolog, hiszen a sablonok alapot adnak, és utána azokat már magunkra tudjuk szabni. De amikor még az ember egy kicsit kevésbé gyakorlott, és elkezd belenyúlni olyan módon, hogy jó, plusz egy betűtípust hozzáadok, még egy betűtípust hozzáadok, még két színt beleteszek, kiemelem az egyik sort egy ilyen színnel, a másikat egy másik színnel, és a végén egy olyan, mondjuk ilyen kavalkádot létrehozunk, ami már zsúfolt, ami már túlságosan cifra, és ami már abszolút nem azt a stílust hozza, amiben egyébként az a sablon elkészült, és persze az, hogy egy picit változott a stílusa, az még nem lenne probléma, hiszen tényleg hangsúlyozom azt, hogy magunkra szabjuk, az jó. Viszont utána ezt szét tudjuk már úgy cincelni, amikor az már valójában nem is igazán esztétikus. És itt tényleg kiemelném mondjuk ezeket, hogy túl sok betűtípust használunk, túl sok színt kezdünk el benne használni, vagy tipikus hiba például, hogy nem használunk margókat megfelelően, tehát, hogy a faltól falig írjuk a szöveget benne, vagy nem használunk térközöket, tényleg a túlzsúfolás, vagy mondjuk a másik, amit kiemelnék, a kontrasztnak a hiánya. Na az is, tehát amikor például olyan színekkel dolgozunk, amik lehet, hogy szépek, például mondjuk fehér háttéren, én egy ilyen nagyon halvány bőrszínnel kezdek el írni, és ráadásul még ilyen vékony betűtípussal is, és lehet, hogy semmi nem fog belőle látszani. Uh-huh. Én is a másik meglepetés ott szokta az embereket érni, amikor mondjuk egy névjegy kártyát szerkesztenek, és ezt ott maguk előtt szépen egy nagyobb méretben szerkezgetik, hogy ugye jól lássák, hogy mi, hol, hogy, mit lesz, és ügyesen tudják helyezni az egyes elemeket, és aztán amikor utána visszakicsinyítik már névjegy méret, vagy megnéznék egyáltalán névjegy méretben, csak szerintem ez néha nem történik meg, mert csak a szerkesztés megvolt, rendben, szuper, elmentettem, és mondjuk elküldik a házi feladatot, és utána látszik az, hogy szerintem ezt nem csekkolták le, hogy milyen lesz utána névjegy méretben, mert mondjuk egyáltalán nem olvasható a szöveg abban az adott méretben, ahogyan majd használva lenne az anyag. Ez is egy tipikus hiba azért, és pláne, hogyha itt a méret sem jó, és a szín is nagyon halvány, és ez alatt azt, hogy nagyon nem kontrasztos, akkor ott az nyilván elveszik, tehát hiába mondjuk szép az anyag alapvetően, de innentől kezdve már a funkcióját nem tudja hozni.
Lehet azt esetleg számszerűsíteni, hogy egy képen belül hány betűtípust meg és hány szint érdemes maximum használni?
Abszolút igen. Én azt szoktam mondani, hogy a nagyok is ezt mondják, én is tőlük tanultam, hogy kettő betűtípusnál többet nem érdemes használni. És ez alatt azt értem, igazából kettő betű családot értek konkrétan, és utána azzal lehet még egy picit játszani, hogy milyen stílusban használom. És ugye a stílus alatt pedig azt értjük akár, hogy ugye tudok játszani a vastagságával, hogy valamit dőlt el kell írnom, vagy nem, és eleve az egyes betűcsaládokon belül is vannak a vékonyabb és a különféle vastagabb verziók, tehát már ott is megvan adva a rendszerben is ez, és eleve a méretekkel is tudok játszani, utána a színezés is, tehát hogy azért nagyon sok minden van, amit csak a betű család használatán belül is sok mindennel lehet azért még játszani. Éppen ezért mondom a részvevőknek, a kurzus részvevőinek is, hogy ne ijedjenek meg, amikor azt mondom, hogy jó lenne, hogy a kettőre korlátoznák, és attól többet nem, mert igazából felesleges, és ettől meg szoktak érni, hogy jó, hát ők azt nem értik, mert hogy akkor, akkor nagyon-nagyon egysíkú lesz, nem kell, hogy az legyen, mert hogy azon a kettőn belül azért lehet játszani, és tényleg bőven van is játéktér. A színeknél is ezt szoktam mondani, hogy 2-3 főszín az, amivel dolgozzunk, és annyi bőven elég, és nyilván ez nem azt jelenti, hogy az egész anyagon csak 3 szín lehet, eleve amikor különféle illusztrációink vannak, képeket használunk, nyilván ez már leve több színt fog hozni, viszont ezeket is úgy hangoljuk, hogy a mi alapszíneinkkel azokkal harmonizáljon.
Maradva így a szöveges, hát mondjuk social media posztra gondoljunk konkrétan, tehát hogy egy szöveges social media poszt esetében, ugye itt is a színválasztáson és a betűtípuson kívül lehet rengeteg ilyen kis képet, matricát, gifet elhelyezni ezeken a posztokon. Ezekkel mire érdemes figyelni, hogy kell bánni ezekkel, hogy inkább a javunkat szolgálják, mint sem, hogy elvegye mondjuk a tartalomból?
Én alapvetően azt nézném meg, hogy ezeknek a, mondjuk az ilyen matricáknak a használata, ez így passza le a mi arculatunkhoz. És nyilván itt is van azért lazaság abban, hogy az egyes felületeken nem egyformán kommunikálunk, viszont hogyha én mondjuk egy mérnöki irodaként, vagy mondjuk egy építész irodával dolgozom, és az ő anyagaikon a különféle vicces matricák, azok azért máshogyan festenek, mint hogyha én mondjuk egy, nem tudom, egy étteremnek egy büfét menedzselek, és ott teszek fel különféle tartalmakat. Azért itt tud bőven különbség lenni, mert csak abból adódóan is, hogy én milyen tevékenységet végzek, milyen arculattal rendelkezek, hogyan kommunikálok alapvetően az én célközönségem felé. Van, ahol ez jobban belefér, és van, ahol kevésbé. Tehát azért ezt is nagyon, nagyon meg kell néznünk, és úgy akár tényleg a színek kiválasztásánál is, vagy a betűtípus, vagy eleve, amikor arról beszélünk, hogy mondjuk egy arculati kézikönyvet próbálunk akár magunknak elkészíteni, vagy egy logót készítenénk, meg kell néznünk, hogy mi a termékünk, vagy a szolgáltatásunk, ki a mi célközönségünk, akit megcélzünk a mi kommunikációnkkal. Szóval, hogyha ezzel tisztában vagyunk, akkor szerintem egy picit könnyebben tudunk elindulni. Ez azért sok mindent befolyásol.
Ugye általánosságban véve, mi az, ami azonnal megakasztja az emberek figyelmét, amikor a feedet, mondjuk az Instagram feedet nézegetve egy jól dizájnolt képpel találkoznak?
No igen, szerintem a jó dizájn, ami benne is van a kérdésben, az már úgy odaragasztja az ember. Amikor úgy sikerül elcsípnünk akár így a talán ezt mondanám, hogy a hangulatát, egy megfelelő hangulatot átadni, ami tényleg passzol ahhoz a termékhez, vagy a szolgáltatáshoz, ezt szép illusztrációval tudjuk gazdagítani, nem toljuk túl szöveggel, tehát, hogy nincsen túl zsúfolva, letisztultan, és így egy ilyen kerek egészet tudunk átadni a célközönségünknek, anélkül, hogy tényleg túl kellene tolnunk, és értem ez alatt a szöveget is, vagy a túl sok kép használatot. Szerintem ezek nagyon fontos dolgok, amiket akár a házi feladatokat is, ahogy nézem, azért el tudunk rontani, vagy inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül áll rá elsőre a szemünk arra, hogy akkor hogyan induljunk ezzel, vagy milyen dizájnt készítsünk. És persze lehet azért bőven játszani is, van egy-egy olyan óra is, amikor olyan példákat nézünk, hogy oké, hogyan készítenénk el egy ilyen posztot, vagy nem tudom, hogyan mászik ki a telefonból a hal, vagy egy-két ilyen furcsának hangzó dolog, de nézzük meg, hogy hogyan lehet kreatívan játszani azért ezekkel az elemekkel, és utána már magunkra tudjuk szépen szabni a tartalmakat.
Mi az, ami manapság modern dizájnnak számít a social médiában, és mi az, ami már esetleg kicsit idejét múlt? Milyen irányba halad most ez?
Én azt látom, hogy nyilván tényleg attól is függ, hogy milyen területen működünk, viszont, és ez lehet egyébként, hogy inkább csak az én szemem van nagyon ráva, de hogy minél letisztultabb anyagokat adunk át, azért annál jobban tud ez átmenni a közönségnek. És én mondjuk eleve nem szeretem, amikor valami ilyen túlságosan csiricsári és cifra. Persze van, amikor szükség van arra, hogy valami nagyon hangsúlyos legyen, de hogy nem kell az embereknek így az arcába tolni a dolgokat, hanem kvázi egy ilyen finomabban, ha kommunikálunk, azzal is nagyon jó hatást tudunk elérni. Finomabban, viszont következetesen. Tehát ami szerintem nagyon fontos, hogy azért hogy tartsuk magunkat ahhoz, hogy mondjuk milyen színekkel dolgozunk, milyen betűtípussal dolgozunk, alapvetően milyen hangulatú képekkel dolgozunk, vagy hogyan mutatjuk a termékeinket. Hogyha ezekre figyelünk, és ezeket következetesen tudjuk használni, akkor azt szerintem nagyon hatásos tud lenni.
Te egyébként melyik funkciót kedveled leginkább a Canvában?
Én azt nagyon szeretem a Canvában, hogy most már össze lehet kötni például a MailChimp-elés, ugye Facebook-kal és Pinterest-tel, Instával, igazából ugye jó sok mindennel, és olyan hosszú a lista valójában, hogy már felét sem használom ezeknek az applikációknak, amikkel. Ez az egyik, amit kiemelnék, sőt, ugye lehet posztolni is, így, és előre beütemezni az egyes posztokat is, innen a Canvából, ami szintén egy remek dolog. Ezek mellett én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Smart Mockups alkalmazás részét, ami azt jelenti, hogy én elkészítek egy dizájnt, és utána azt a dizájnt, azt meg tudom nézni, hogy mondjuk képeslapként hogyan nézne ki valakinek a kezében. Vagy mondjuk egy póló mintaként hogyan nézne ki az a logó, vagy bármilyen dizájn, amit én elkészítettem. És ott van egy kép, amin ott van egy úriember, vagy egy hölgy, és rajta van egy póló, és utána nagyon egyszerűen és könnyen pár gomnyomással oda tudom varázsolni azt a dizájnt az ő pólójára, és meg tudom nézni, hogy ez nekem itt szimpatikus, vagy nem, vagy mit kell még rajta alakítanom.
Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad most velünk ezeket a tippeket, tanácsokat, és hát előre is sok sikert kívánok a szeptemberben induló kurzusodhoz, ahol pedig a gyakorlatban is el lehet majd mélyülni ezekben.
Én köszönöm szépen a lehetőséget, és várom a lelkes résztvevőket. Én azt gondolom, hogy remek dolgokat tanulunk. Nagyon sok remek funkciója van tényleg a Canvának, úgyhogy én mindenkit szeretettel várok, és szeretettel látok a kurzuson, aki érdeklődik, és aki szívesen játszik ezekkel a különböző funkciókkal. Szerintem ez egy remek dolog tényleg.
Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Laba Hungary online üzleti iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!